Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 33. Zsoltárunk első verse, ami így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvérek, és a 227. énekünket keressük elő, 227. dicséretünket, és énekeljük kijelölt verseivel az első, negyedik, ötödik és nyolcadik utolsó versével. Tehát 227. énekünk első, negyedik, ötödik és nyolcadik versét. Az első verse így kezdődik. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának első részéből olvassuk. János evangéliumának első részéből a 35. verstől a 43. versig. János evangéliumának első részében a 35. verstől ezt olvashatjuk. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta, íme az Isten báránya, és hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nékik, mit kerestek? Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva annyit jelent, mester, hol laksz? Mondta nékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmenének azért, és meglátták, hol lakik, és nála maradának azon a napon, vala pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondanéki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva annyit jelent, Krisztust, és vezeté őt Jézushoz. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, annak magyarázatát, és segítsen a megértett ige üzenetének követésében. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek, Ura, dicsőítünk téged, nagy örömmel a szívünkben, mert öröm van azok szívében, akik téged áldanak és magasztalnak. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk ezen a vasárnapon is a te halálodra, de feltámadásodra is. Légy áldott, hogy legyőzted a halált, leráztad magadról a halál kötelékeit, és föltámadtál a halálból. Imádunk téged isteni hatalmadért, erődért, mely számunkra fölfoghatatlan, érthetetlen, megragadhatatlan hatalom és erő. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy hozzád képest mi igen-igen gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, a halál uralkodik rajtunk, és sok minden egyéb is uralkodni tud rajtunk. Kérünk téged, hogy járjál most itt közöttünk, és szabadíts fel bennünket, add, hogy átéljük az Isten fiainak, a benned hívő embereknek szabadságát. Kérünk téged arra, hogy adjál békességet is a szívünkbe, a szabad emberek békességét. Kérünk téged arra, hogy áldásod nyugodjon meg most mi rajtunk. Látod, hogy honnan jöttünk, hogy mi van mögöttünk, milyen örömök, milyen fájdalmak, milyen kétségek, milyen kérdőjelek vannak bennünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk az igén keresztül ezen a napon is, és dicsőítsd meg magadat mi előttünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg az összes gyülekezetet szerte az országban és a világon, ahol a te nevedet hirdetik, és az ígét tisztán megszólal. Köszönjük te néked, hogy jelen vagy közöttünk, ígéreteid szerint. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 378. énekünknek az első versét. 378. énekünk első versét. 378. énekünk első verse így kezdődik. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvassuk, a 2. versből. Máté evangéliumának 10. részében a 2. vers így szól. A 12 apostol nevei pedig ezek, első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, elmúlt alkalommal foglalkoztunk Péterrel, az apostolok vezetőjével, most a testvérét, Andrást vesszük szemügyre. Ő is Jóna fia, hiszen Péternek vértestvére. Ő is Betsajdából származott, együtt költöztek Kapernaumba, a halászati paradicsomba, ami egyúttal a kereskedelmi utak csomópontja is volt. Együtt lakott Péterrel, ahogy kiderül az igéből, és együtt is dolgoztak halászként. András nem csak a testvérével volt jóba, Péterrel, hanem jóba volt az Zebedeus fiaival is, bizonyos Jánossal és Jakabbal, akikkel később még találkozunk. Ha egymás mellé állítjuk ezt a négy barátot, Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, azt látjuk, hogy közöttük András a legcsendesebb. 9-szer említetik a felsorolásokon kívül a neve, de 9 alkalommal is leginkább csak a neve szerepel. Mégis több dolog van, ami figyelemre méltó az alakjával kapcsolatban. Először is az, hogy ő a másokat Jézushoz vezető apostol, másodszor az, hogy ő a keveset Jézusra bízó apostol, és harmadszor, hogy ő a háttérben maradni képes apostol. Mielőtt azonban ezekre a dolgokra figyelnénk, szemügyre kell vegyük, hogy hogyan is találkozott ő Jézussal. Az egész úgy kezdődött, hogy keresztelő János a pusztában prédikált. És ez az András és János, az Zebedeus fia, János, ennek a keresztelő Jánosnak voltak a tanítványai. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor, hiszen ő kiment a Jordánhoz, hogy megkereszteltessék keresztelő János által, azon a napon mind a ketten ott állt a keresztelő János mellett. Ott állt András is, meg ez a János is, aki később az evangéliumot írta. És hallották, ahogy keresztelő János ezt mondja Jézusról, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És amikor ezt hallották, azt olvassuk az írásban, hogy követték Jézust, azonnal a nyomába szegődtek Jézusnak. Hogy így mondjam, faképnél hagyták keresztelő Jánost, akinek addig a tanítványai voltak, és rögtön Jézus után mentek. Talán szégyeltek rögtön nyíltan, egyenesen Jézushoz menni, Jézus elébe kerülni, és ezért mögötte mentek. Ott lépegettek, és talán tanakodtak egymás között, hogy hogyan is kellene jobban megismerni ezt a valakit, akiről keresztelő János az imént azt mondta, hogy ő az Isten báránya, vagyis ő a messiás. Jézus azonban egyszer csak hátrafordul, és azt kérdezi tőlük, mit kerestek? Mit kerestek? Erre már ők is megszólalnak, és azt mondják, hogy mester, tanító, hol laksz? Azt a helyet keressük, ahol laksz, mert ebben az bujkál, hogy találkozni akarunk veled. Együtt akarunk lenni veled, meg akarunk ismerni téged, és hozzád akarunk csatlakozni. Jézus ezek után azt mondta nekik, hogy jöjjetek és lássátok meg. Jöjjetek és meglátjátok, vagyis meghívta őket magához. Társaiul fogadta őket, és csodálatos dolog, hogy aztán utána a napnak a hátralevő részét együtt töltötték Jézussal. András és János és Jézus hármasban társalogtak. János, aki az evangéliumot írja, ugye, hát jóval később írta az evangéliumot, de még pontosan emlékszik, hogy mindez délután 4 órakor volt. A Bibliában úgy van, hogy 10 órakor, de ez a mi időszámításunk szerint délután 4 órát jelent. Tehát még évek múlva is emlékszik, hogy ez egy olyan fontos időpont volt, amit nem felejtett el soha. Hogy délután 4 órakor volt, amikor Jézussal találkoztunk, és meghívott magához, és leültünk beszélgetni az ott, ahol ő lakik, vagy lakott. És elmélyülten beszélgettek ebben a több órás időtartamban. Elmélyülten beszélgettek, annyira elmélyülten beszélgettek Jézusról, hogy mire befejezték a beszélgetést, András világosan tudta, hogy Jézus a Messiás. Jézus a Messiás. Ezt onnan tudjuk, hogy az első dolga az volt, hogy hazament, és Péternek, a testvérének azt mondta ez az András, hogy megtaláltuk a Messiást. Nem talán megtaláltuk a Messiást, mert valószínű, hogy megtaláltuk a Messiást, hanem kijelenti, hogy megtaláltuk a Messiást. Testvérek, itt zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy lehet, hogy sokan vannak úgy az életben, hogy nem mernek oda fordulni még Jézushoz, hanem csak úgy mögötte settenkednek, lopakodnak a nyomában. De még soha nem szólították meg szemtől szembe imádságban. Ám Jézus ma is megfordul, és oda szól az ilyen utána lépegető, utána érdeklődő, utána vágyakozó embereknek, akik valami miatt nem merik még nyíltan megszólítani őt, és azt mondja nekik, hogy mit keresel? Mit keresel? Mit keresel? És jó, hogyha mi válaszolunk erre a kérdésre, hogy tulajdonképpen téged keresünk, Jézus. Téged keresünk. Téged keresünk, és ha ezt mondjuk neki, akkor Jézus nem fog elzárkózni tőlünk, hanem nekünk is azt mondja, akkor jöjj, gyere. És én megengedem, hogy megismerj engem közelebbről. Gyere. És ha Jézus így magához hív minket, testvérek, és ezt érezzük a szívünkben, vagy hisszük a lelkünk mélyen, akkor időt is szabad Jézusra szánnunk. Ahogy ez a Péter és, illetve András és János ott voltak együtt Jézussal több órán keresztül, és elmélyülten beszélgettek egymással. Ugyanúgy, testvéreim, nekünk is az Úr Jézussal elmélyülten kell foglalkoznunk. Mert különben nem fogjuk őt megismerni. Aki csak vasárnap berohan egy templomba, aztán elmond egy miatyánkot, aztán utána rohan tovább, vagy itt-ott keresztet vet az útszélén, vagy kutyafuttába kezibe kap egy bibliát otthon, reggelenként azt valamit olvas belőle. Így nem lehet Jézust megismerni, rohanva. Jézusra, ahogy ez az András meg ez a János időt szántak, ma is időt kell szánnunk, hogy őt igazán megismerhessük. Aki rohan, szaladgál, és elsiet, az Jézussal nem tud elmélyült kapcsolatra jutni, és nem tudja őt igazán megismerni, testvérek. Itt a zárójel bezárom. Nézzük tehát azt, testvéreim, hogy miután ez az András Isten kegyelméből így megismerte az Úr Jézust, és fölismerte, hogy ő a Messiás, ezek után ő lett a másokat Jézushoz vezető apostol. Ahogy mondtam az előbb, az első dolga az volt, hogy hazament, megkeresi a testvérét, Pétert, és azt mondja neki, hogy megtaláltuk a Krisztust. Megtaláltuk a Krisztust. Testvérek, hogyha mi megtaláltuk a Krisztust, ha megismertük az Úr Jézust, az első dolgunk lesz, hogy hazamegyünk, és elmondjuk a mi szeretteinknek, hogy megtaláltuk a Krisztust. Vagy fordítva is mondhatjuk, hogy ő talált meg minket. Nem tudja magába tartani az embertestvérek, aki az Úr Jézust megismerte, mint az ő személyes urát, megváltóját, nem tudja magába tartani, hogy el ne mondja, ha te megtaláltad a Krisztust, elmondtad már a szüleidnek, a testvérednek, a családtagodnak, aki melletted van. Hogyha az ember elkezd templomba járni, akkor olykor ugye megkérdezik, hogy hova mész, meg miért mész, és akkor ilyen az ember kezd szabadkozni, hogy hát na, megyek a templomba, de miért mész? Hát azért, hogy mert ott olyan sokan vagyunk, meg ott jó, meg ez a szokás, meg nem. Hogyha megtaláltad a Krisztust, akkor mondd meg egyenesen, otthon, hogy azért megyek a templomba vasárnap, vagy kedden a Biblia órára, vagy az ima órára, azért megyek, mert a Krisztust én megismertem, és nekem fontos a vele való együttlét. Ne rejtsd véka alá ezt a drága dolgot, ha megkaptad, hogy megismerted a Krisztust, hanem mondd el ezt, és ne csinálj titkot belőle. Visszatérve Andráshoz, nem csak elmondja ennek a testvérének, hogy megtaláltuk a Krisztust, hanem úgy tűnik, hogy mintha megfogná a kezét, és oda vezetné Jézushoz. És Jézushoz vezette őt, ezt olvassuk. Minden áron azt akarja, hogy a testvére is megismerje a Krisztust. Ezen rajta van, és ezért oda vezeti őt Jézushoz. Lehet, hogy Péter először még kezdett vitatkozni a testvérével. Hát, hogy te mit gondolsz, te vagy álmodozol csak össze-vissza, ugye? Telebeszélt a fejed a Keresztelő János valamivel. És nem is úgy van, ahogy azt te elgondolod, vagy becsapott ez a Jézus vagy Krisztus tégedet. És talán kezdett ott vitatkozni a testvérével, Andrással, de András talán azt mondta, hogy most már ne vitázzál velem, gyere el, és nézd meg te magad is. És beszélj vele te magad is. Ne engem győzködj, ne velem vitatkozz, a kételyedet, a hitetlenségedet, vagy bármit neki mondd el, és majd meglátod. Gyere velem oda! Testvérek, ez az indulat ma is ott van mindenkiben, aki az Úr Jézust igazán megismerte. Nem csak elmondjuk másoknak, hogy mi megismertük a Krisztust, hanem megpróbáljuk őket Jézushoz oda vezetni, oda segíteni, hogy ők is megismerjék. Mert tudjuk, hogy ez egy óriási dolog, testvéreim, hogyha mi megismertük a Krisztust. Ez sokkal nagyobb dolog, mint hogy megszületett a gyerekünk, vagy éppen meghalt valakink, vagy összeházasodunk valakivel. Ezeket az alkalmakat ugye mindig nagy dobra verjük, kihirdetjük. Hát ezeknél a dolgoknál sokkal nagyobb jelentőségű dolog, ha megismertük Jézust. És mi ezt tudjuk a szívünk mélyén. Bizony azt akarjuk, hogy mások is megismerjék ezt a Jézust. És ezért próbáljuk őket oda vezérelni a Krisztushoz. Testvérek, különös ez az András gyermek. Különös. Mert figyeljétek meg, testvérek, hogy ez az András az egész Új Szövetségben mindig úgy jön elő, mintha a testvérének az árnyékában lenne. Egyedül itt történik az, hogy ő előtérben van, és ő vezeti Pétert oda Jézushoz, de a következőkben mindig Péter van az előtérben, és András meg teljesen a háttérbe szorul. Péterről beszéltünk a múlt alkalommal, és láttuk, hogy mennyire domináns személyisége volt. Az Úr hogy farigcsálta, hogy ő legyen az apostolok között az első, a vezető. Nos, úgy tűnik, hogy ez a Péter ugye a hétköznapi életben is ilyen domináns ember volt. És a hétköznapi életben ő a testvérét azt úgy maga mögött tudta mindig. És András meg ott mögötte kullogott. Néha úgy említetik ugye András neve a Bibliába, az Új Szövetségben, hogy csak mint a Péter testvére, mint hogyha Péter miatt lenne neki is valami jelentősége. Most ez az András megtehette volna azt, hogy na, én megismertem a Krisztust, de nem mondom el a testvéremnek. Mert ha ez odajön Jézushoz, ő is, és hisz benne, ott akkor ugyanez a felállás fog folytatódni, hogy ha Krisztusba ő is hinni fog, akkor ott megint ő fog dominálni, meg a háttérbe maradok. Na végre valamiben ki tudok ugrani. Dehogy mondom el neki, dehogy próbálom Jézushoz vezetni. Végre egy olyan társaságba kerülök, ahol én is vagyok valaki. De testvérek, András nem így gondolkodott. Hanem úgy gondolkodott, hogy hát a testvéremnek. Őneki is meg kell ismernie a Krisztust, a Messiást. Őneki is hitre kell jutni. Mindegy, hogy én második helyre kerülök. Őneki meg kell ismernie a Jézust. Testvéreim, hadd kérdezzelek benneteket, hogy mi bennünk ott él ez a vágy, ez az erős vágy, hogy az embereket Jézushoz vezessük. És hogyha már vezetünk valakit, akkor hova vezetjük mi az embereket? Hova vezetjük mi? Kihez vezetjük? Mihez vezetjük az embereket? Jézushoz vezetjük az embereket? Oda irányítjuk az embereket? Vagy irányítjuk őket a világba? A sátához? Vagy hova irányítjuk őket? Irányíthatjuk persze az egyházhoz is, de ne az egy Jézushoz irányítsad az embereket. Jézushoz vezesd az embereket. Akik veled járnak, azok érkezzenek meg veled együtt a Krisztushoz. Ha te megismerted a Jézust, ez így is lesz. De András nem csak a Pétert vezette, a testvérét vezette Jézushoz, hanem olvassuk másutt is az Új Szövetségbe, hogy például az 5000 ember megvendégelésénél ő volt az, aki a kisgyermeket azzal a bizonyos 5 kenyérrel és 2 hallal Jézushoz vezette. A többiek nem tudták, hogy honnan adjanak ennivalót annak a nagy sokaságnak, hát András se tudta, de legalább megfogta azt a gyereket, akinél volt az élelmiszer készlet, és oda vezette Jézushoz. Tehát, hogy így mondjam, azt a gyereket is Jézushoz vezette. Aztán olvassuk a János evangélium a 12. részében, hogy néhány görög ember jött, ezek a görögök olyan görögök voltak, akik elfogadták a zsidó vallást, illetve a zsidók istenét kezdték el imádni. Ezek jöttek Jeruzsálembe, hogy imádkozzanak a jeruzsálemi templomban, és ott hallhattak erről a Jézusról. És azt gondolták, ha már itt vagyunk, akkor meg kell, hogy ismerjük ezt a Jézust. Eljönnek Jézus közelébe, és megszólítják Filipet, mert az ő neve olyan görög név, hogy látni akarjuk Jézust. És akkor azt olvassuk, hogy Filip nem mondja nekik, hogy na, gyertek velem, és oda vezetlek őket a mesterhez, hanem Filip először oda megy Andráshoz. Andráshoz megy, és aztán Andrással együtt mennek oda Jézushoz. Tehát, hogy így mondjam, Andrásban volt valami ilyen vágy, ilyen adottság, hogy ő sokkal nagyobb természetességgel talán, mint mások, Jézushoz tudta vezetni az embereket. Valahogy benne volt az a tudat, hogy Jézus az őt kereső embereket biztos, hogy nem fogja elküldeni. És Jézus nem is küldött el senkit, akit András vezetett hozzá. Testvérek, tehát látjuk itt, hogy ez az András, ez egy olyan valaki volt, aki az embereket kézen fogta, és Jézushoz vezette őket. Nem olvassuk róla, hogy mondjuk egy nagy tömeg evangelizátor lett volna. Figyeljétek meg ezt a dolgot. Őről nem olvasunk ilyet. Lehet, hogy az életének a későbbi szakaszában már Jézus mennybemenetele után, amikor ő is elkezdte az apostoli szolgálatát, lehet, hogy többször több embernek prédikál, de amíg Jézus itt volt a földön, ő az egyes emberekre figyelt. Egy olyan ember volt, aki az egyes emberekre figyelt. A gyerekre, a testvérére, azokra a görögökre, akik megint nem tömegesen jöttek. Embereket akar Jézushoz vezetni. Testvérek, bizony nagy dolog az, ha valaki ebben a szolgálatban hűségesen áll. Úgy én, nekem nem biztos az a feladatom, hogy százaknak, ezreknek prédikáljak, csak az, hogy mindig egy embernek prédikáljak. És egy embernek beszéljek Jézusról. Jézus nagyságáról, dicsőségéről, szeretetéről, hatalmáról, kegyelméről. Csak egy embernek. Azt gondolnánk, hogy na igen, hát az a Péter, az már valami. Vagy az a lelkész, az már valami, mert tele templom előtt prédikál. Meg nagy tömeg előtt prédikál. Meg az egész ország hallja. Ez már szolgálat. Az is szolgálat. Ezekre is szükség van, de testvérek, még nagyobb szükség van arra, hogy valaki egy embernek bizonyságot tegyen. A Krisztusról. Hogyha megfontoljuk ezt a dolgot, testvérek, akkor látjuk, hogy milyen nagy dolgot cselekedett például ez az András, amikor a testvérének prédikált, és Jézushoz vezette. Mert aztán ez a Péter lett az, aki pünköstkor 3000 embert vezetett az Úrhoz. Az a 3000 ember, azt gondolnánk, hogy Péter szolgálatának a gyümölcse, de Péter meg András szolgálatának volt a gyümölcse. Ennek az személyi, individuális szintnek, a bizonyságtévő szintnek a gyümölcse. Egyénenként bizonyságot tenni valakinek, testvérek. Ha megismerted Jézust, valakinek mondd el. 4 szem közt, 6 szem közt, mindegy. Mondd el. Az ilyen emberekre persze nem nagyon szoktak ugye felfigyelni. Például olvastam egy bizonyos Edward Kimball nevű úriemberről. Hát valószínűleg életében senki nem hallotta ezt a nevet. Ez az ember egy lábjegyzet, hogy így mondjam, az egyház történetben. Egy vasárnapi iskolai tanító volt. De egy olyan vasárnapi iskolai tanító, akinek a szolgálata által megtért Dwight Moody. Moody a 19. századnak a legnagyobb hatású, egyik legnagyobb hatású evangelizátora volt. Ez a Kimball ismerte ezt a fiút, ismerte Moody-t még a megtérése előtt. 18-19 éves lehetett, cipőbotba dolgozott Moody. Abszolút hitetlen volt, a Bibliát se ismerte egyáltalán. De ennek a Kimballnak a szívén ott volt ez a fiú, akit ismert ő valahonnan, és azt mondta, hogy úgy gondolta, hogy egy nap el kell mennem ebbe a cipőboltba, és beszélnem kell ezzel a fiúval a Krisztusról. És föl is kerekedett, és elindult a cipőboltba. Azt leírja utána, hogy annyira elgondolkozott, hogy fog ehhez az egészhez ő hozzáfogni, mert olyan kicsit olyan téblábolós ember volt, hogy hogy fogok én most itt bizonyságot, munkaidő van, mit fognak szólni az emberek, mit fog szólni a Moody, hogy én itt megszólítom őt. Annyira elgondolkozott, azt mondja, hogy elment a cipőbolt előtt először, aztán utána észbe kapott, hogy oda akar bemenni. Hát csak visszament, és megkapta a Moody-t a cipő raktárba, éppen pakolászott a cipő között, és azt mondta, figyelj, fiatalember, most hadd beszéljek neked Jézusról. És beszélt neki Jézusról. Utólag Kimball azt írja a visszaemlékezésben, nem is tudom pontosan, hogy mit mondtam el Jézusról, annyira izgultam. De testvérek, ez a Moody, ennek ez megfogta a szívét. A bizonyságtételben fölragyogó Krisztus megfogta a szívét ennek a fiatal embernek. Elkezdett járni a vasárnapi iskolába, megtért, és mondom, ő lett a 19. század második felében Amerikába, de Angliába is az egyik legnagyobb hatású evangelizátor. Több tízezer ember mondta el, hogy ő Moody szolgálata által tért meg. Mi magyarok nem nagyon tudunk erről, de most tudjanak a testvérek. Ő alapított aztán, testvérek, ez a Moody egy iskolát, egy bibliai iskolát, ahol misszionáriusoknak az ezreit képezték ki. Olyan nagy alakjai az angol szász lelki ébredésnek, mint Wilbur Chapman vagy Stud Károly, az úttörő misszionárius, az élete magyarul is le van írva, el lehet olvasni. Ezek mind Moody szolgálatának lettek a gyümölcsei. Ugye itt van ez, testvérek, a személyes bizonyságtétel valakinek. Nem csak annak van jelentőség, hogy tömegevangelizátor lesz valaki, hanem az is, hogy egy embernek bizonyságot teszünk. Edward Kimball. Jegyezzük meg a nevét. Testvérek, hát itt van ez az András, aki más embereket vezetget lépésről lépésre Jézushoz. Ő ez az apostol. De nézzük azt is, hogy ő a keveset Jézusra bízó apostol. Utaltam rá az előbb, hogy az 5000 ember megvendégelésének a történetében szerep jut ő néki. Úgy tűnik, hogy András olyan ember volt, aki fölismerte, hogy ezek az apró dolgok igen fontosakká válhatnak Jézus kezében. Lehet, hogy ez csak valami ösztön vagy megérzés volt benne, nem tudjuk, de az biztos, hogy valahol ez ott motoszkált benne. Úgy történt az egész történet, ahogy valószínűleg többen is ismerik, hogy Jézus tanított, hosszú ideje volt ott, egy elég nagy tömeg körülötte, és elfogyott az elemózsiájuk. Több nap óta ott voltak már Jézus körül, hallgatták, elfogyott az elemózsiájuk, amit otthonról hoztak. Jönnek Jézushoz a tanítványok, hogy éhezik a sokasság, valamit kellene neki adni. Jézus, mondja János apostol, tudta, hogy mit akar cselekedni, de próbára akarta tenni a tanítványokat. És azért mondta nekik, hogy hát akkor mi legyen? Adjatok nekik ti enni. Mire ott egyik ezt, másik azt mondta, de végül is egyik se tudta, hogy akkor mit lehet itt csinálni. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, mondja Filip. Úgy tűnik, mintha ennyi pénzük lett volna összesen, ami nem volt egy kis összeg, de mégis kevés lett volna akkora nagy sokaságnak, több ezer embernek. Kevés lett volna. De hát azt se tudták volna elkölteni, mert nem volt ott kenyérgyár a közelben, ahol elköltették volna a pénzüket. Hát mit csináljunk? Ottan tanástalankodnak. És akkor megszólal ez az András, hogy van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 sült hala. De hát mi az ennyinek, mondja ő is, mert ő is hitetlen tulajdonképpen, mint a többiek. De mégis azt a pár halacskát meg kenyeret oda viszi Jézus kezébe. Oda teszi Jézus kezébe, és tudjuk, hogy mi lett ebből, testvérek. Az, hogy Jézus imádkozott és megáldotta azokat az étkeket, és megsokasodott annyira, hogy 5000 embernek elég lett. És még maradt is 12 tele kosárral. Testvérek, nagy lecke ez nekünk. Andrásba is megerősítette az Úr Jézus, hogy pontosan arról van szó, hogy a kevésnek is az ő kezébe kell kerülni. És majd ő megsokasítja. Ez egy olyan bibliai alapigazság, testvérek, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Számos ilyen történet van a Bibliában, ami pontosan ugyanezt az igazságot mutatja meg nekünk. A Bírák könyvének a 7. részében olvassuk, hogy Isten csatába küldi Gedeont, a Midian sarcoló seregek ellen. És akkor összegyűlik 32000 ember. 32000 ember. Ebből az Úr először hazaküldett 22000-et. 32-ből 22, ugye maradt 10000. De még mindig sok. És az Úr azt mondja, még akik így isznak, azok menjenek haza. 9700 ember még hazamegy. Maradt 300. Ott van egy nagy midianita megszálló sereg. Félnek tőle a zsidók. 300 emberre. De az a 300 ember, testvérek, ott van az Úr kezébe, és megverik egy sajátos hadi csellel, megverik a Midian seregét. Elűzik őket. Kevés az Úr kezébe, elég neki. Elég volt az Úrnak az a 300 harcos, nem kell 32000. Nem kell 5 tonna kenyér Jézusnak. Elég 5, és 2 halacska. Csak a lényeg, hogy az ő kezébe legyen az, a kevés. Sámuel könyvében olvassuk, hogy Jonatán, Saul fia, Jonatán herceg is tudta ezt a szabályt. Egy alkalommal a filiszteus sereg megtámadja Izraelt, és Izrael felvonul ellenük egy hegyes, völgyes, sziklás vidéken, Jonatán pedig a felderítő útra megy a fegyver hordozójával. És azt mondja, hogy na nézzük meg, fegyverhordozóm, a filiszteusok előőrsét, aki fönt a hegyek között, a sziklák között tanyáztak, és onnan figyelték a csapatmozgásokat. Menjünk föl, mondja Jonatán herceg fegyverhordozó, menjünk föl, nézzük meg őket. És elindulnak föl ketten, és még azt mondja Jonatán, és ez a fontos, talán tenni fog értünk valamit az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Talán tenni fog értünk valamit az Úr, mert az előtte nincs semmi akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. És fölmennek ketten, a szikla ösvényen fölkúsznak, és az előőrssel elbánnak. 10-szeres a túlerő, ők ketten vannak, az előőrsben 20 katona volt. És ők, akik lentről másztak fölfelé, az Úr segítségével legyőzik ezt az előőrsöt. A többiek látják a pusztulásukat, és megzavarja még a fősereget is. Lényeg az, hogy annyira megzavarodik a filiszteusoknak a fősereggel, hogy azok is valahogy menekülésre fogják a dolgot a későbbiekben, és Izrael megint győzelmet arat. Itt a szikra, aki elindította ezt az egész győzelmet, megint egy ember volt, Jonatán, aki magát az Úr kezébe tette. És emlékeznek a testvérek a Királyok könyve, első Királyok könyve 17. részében a sareptai özvegy történetére. Nagy éhség volt. Illést a hollók táplálták a pusztában, de egy napon azt mondta az Úr, hogy menj el mostan Sareptába, mert ott van egy özvegyasszony a fiával, és ő neki megparancsoltam, hogy viseljen gondot te rólad. S Illés fölkerekedik, megy Sareptába, találkozik a falu végén az asszonnyal, aki éppen rőzsét gyűjtöget. És azt mondja neki az Illés próféta, hogy van még egy kis liszted és olajat, süssél nekem egy, de hát már alig van, mondja. Alig van, de mindazáltal Most azért jöttem, hogy megsüssem azt a keveset, azt meghalljunk utána, mert végünk van, mondja az asszony. De mindazáltal megsütöm te neked. Meg is süti, és aztán tudjuk, hogy mi történik. A vékából nem fogy ki a liszt, és az olaj nem fogy el a tartóból. Mert az úrnak kevés is elég volt ahhoz, hogy aztán eltartsa hosszú időn keresztül még Illést, meg az özvegyet is, meg a fiát is. Elég volt az a kevés, amit az úrra bízott ez az özvegyasszony. Az úr eltartotta őket. Testvérek, hogyha mi is olvassuk a Bibliát, meg kell, hogy értsük ezt a bibliai, isteni szabályt. Nem az a kérdés, hogy mennyi pénzed van, ilyen nehéz anyagi körülmények között is, amikbe kell élnünk. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy az a kevés kinek a kezében van. Nem az a kérdés, hogy mennyire vagy erős ember, hanem az, hogy kinek a kezében vagy. És még sok mindent lehetne mondani, testvérek. A lényeg, hogy amink van, az a kevés, az valahogy bizalommal kerüljön az Úr kezébe. Tehetségem is lehet kevés, az is az Úr kezébe kerülhet. Eszem is lehet kevés, az is az Úr kezébe kerülhet. És az Úr nagy dolgokat képes kihozni, testvérek, a kevésből is. András az az apostol, aki a keveset az Úr kezébe tudta tenni. És ott az Úr kezében, abban a hatalmas kézben megszaporodott, mert nem az a kérdés, hogy mi nekünk mennyi van, hanem az, hogy mekkora Urunk van, testvérek. Mekkora Urunk van nekünk. Végül nézzük meg, testvérek, a háttérben maradó apostolnak a képét. Mondtam azt, hogy Péter árnyékában volt mindig ez az András, és nem tör soha előtérbe. Úgy tűnik, hogy ő egy ilyen szelíd ember volt, aki tudott a háttérben lenni. Tudott a háttérben lenni, elrejtettségben maradni, ott végezni a maga szolgálatát hűségesen, nem az emberek szeme előtt. Háttérmunkásként, segédmunkásként tevékenykedik az Isten országának az épülésében. Testvérek, ez az András tényleg egy segédmunkás volt, Jézus segédmunkása, nevezzük így. Jézus segéd, persze ki nem volt az, többiek is azok voltak. De ő nem egy ilyen előtérbe törő ember volt, hanem megáll a háttérben, és békességbe végzi a maga szolgálatát a háttérben. Békességbe végzi a hatékony háttérszolgálat apostola. Testvérek, tudjátok, milyen nagy szükség van ilyen emberekre? Jézusnak is szüksége volt ilyen emberekre, de mind a mai napig az Isten országának az ügyébe szükség van ilyen emberekre. Jakab figyelmeztet bennünket, hogy ne akarjatok előtérbe kerülni, ne akarjatok vezetők lenni, mert a vezetőknek mindig súlyosabb ítélete lesz. De tudjatok megállni a háttérben hűségesen, mint András. És végezni azt a keveset, amit az Úr rátok bízott, és vár tőletek. Végezni hűségesen, nem irigykedve azokra, akik elől vannak. András, mintha abszolút nem irigykedne Péterre, vagy Jánosra, vagy bármelyikre, akik nálánál is közelebb voltak Jézushoz. Jézus magához veszi ugye Pétert, Jánost, Jakabot, jöjjetek velem a megdicsőülés hegyére. És nem kezd ugra-bugrán, hogy hát én is itt vagyok, Uram, hát nehogy itt hagyjál engemet, ugye, én is részesülni akarok ebben. Nem, menjenek, én itt kell, hogy megálljam a helyem, ezen a területen. Testvérek, ilyen emberek kellenek a mi gyülekezetünkbe is, akik megállják a helyüket a háttérben, akik megcsinálják azt a keveset, amit rájuk bízott az Úr. De ilyen ember vagy te? Nem várja az Úr talán tőled, hogy alapítsál gyülekezeteket, nem várja tőled az Úr, hogy mostan tömegek előtt prédikálja, az országnak prédikálj. Te abban a kevésben hűséges vagy, a teafőzéstől kezdve, az utca lesöpréséig, vagy egy-egy embernek a meglátogatásában, vagy számontartásában, egy-egy bizonyságtételben. Lehet, hogy csak a sziluettedet lehet látni, mint Andrásnak is szinte csak a sziluettjét látjuk ott Jézus körül, testvérek. Az árnyékát, az árnyképét, de végzett hűségesen azt a keveset, amit rád bízott az Úr. Tudsz a háttérben maradva hű lenni? Ez egy nagy lecke, testvérek, amit az Úr Jézus neki is tanított, nekünk is meg akar tanítani. Engedjük, hogy megtanítsa. Fejezzük be András arcképének a megrajzolását azzal, amit még tudunk róla. Tudjuk róla, hogy ezek már az egyház történet kategóriájába tartoznak. Jézus mennybe menetele után 12 évig forgolódott még ő Jeruzsálemben, illetve a zsidók között, mint apostol, és utána pedig elindult, ő is misszionárius lett. Azt olvassuk az egyházi feljegyzésekben, hogy északi népeknek vitte az evangéliumot, például ő vitte Szkítiába az evangéliumot. Szkítiába, Irán vidéke ez a mai napon. Aztán utána onnan ment Trákia, Akhája és Epirusz, és végül Dél-Görögországban, Akhájában, Nemesze Aténtől feszítették meg. Egy bizonyos Égeás nevű római helytartó Patrasz városában feszítette meg, mert nagyon megharagudott rá. Ugyanis mit csinált András? Mit csinált volna? Égeásnak a feleségét az Úrhoz vezette. Megint egy ember, annyira belefér a képbe, egy ember, akinek bizonyságot tett a Krisztusról, és a helytartó felesége hitt a Krisztusban. És a helytartó dühöngött. Megparancsolja a feleségének, hogy hagyja föl a Krisztusnak a hitét, és térjen vissza az Istenekhez. De az asszony nem hajlandó. Hát az asszony nem öletted meg, de aki neki bizonyságot tett, és a keresztjének közé vezette az Andrást, először kegyetlenül megostoroztatta a helytartó, és utána pedig keresztre feszítette. Azért, hogy ne halljon meg olyan gyorsan, nem felszögeztette a keresztre, hanem felköttette a keresztre a megostorozott, félig meddig agyonvert embert. Olyan döbbenetes testvérek, hogy az a kereszt azonban, ugye az András kereszt innen jön, az a kereszt egy szószékké változott. Mert azt írja Eusébius, hogy még 2 napig élt András. És a keresztről az arra menő embereknek, akik gúnyolták meg, köbdösték meg, nem, azoknak prédikálta a Krisztust. És őket is hívta a megtérésre. Ez egy olyan döbbenetes dolog, ha az egész a legendák világába tartozik. Akkor is döbbenetes. De sokkal valószínűbb, hogy ez nem tartozik a legendák közé, hanem valóságos történet ez. Egy olyan ember volt, aki szenvedélyesen szerette Krisztust. Szenvedélyesen szerette Krisztust. Ezért másokat hozzávezetett, a keveset is az ő kezébe adta, és tudott Jézusért a háttérből munkálkodni. Hát hadd formáljon bennünket az Úr testvérek ilyen emberekké, minnyájunkat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te magadhoz fogadtad annak idején ezt az Andrást, mert neked szükséged volt rá, és kiválasztottak közé tartozott ő is, hogy a te követőd legyen, sőt a te apostolod legyen, rendkívüli tiszt birtokosa. És köszönjük, hogy aztán olyan sok minden tanítottál neki, és nekünk is tanítasz rajta keresztül. Köszönjük te néked, hogy buzdítasz minket, hogy mi is fogjuk meg mások kezét, emberek, családtagjaink, ismerőseink kezét, és igyekezünk őket hozzád vezetni. Köszönjük, hogy biztatsz minket, hogy a keveset, amink van, tegyük oda bátran és nyugodtan, gyermeki, bizalommal a te kezedbe, mert a te kezedben a kevés is eléggé, sőt, sokká válhat. Légy áldott, Urunk, azért, hogy arra is biztatsz minket, hogy a háttérből is munkálkodjunk éretted. Ha az valami imádság, a háttérbe mondott imádság másokért, a gyülekezetért, az ige hirdetésért, ha egy kis adomány az, vagy bármilyen kisebb szolgálat, segíts, hogy hűségesen meg tudjunk állni a háttérben. Köszönjük te néked, hogy olyan csodálatos ennek az embernek az élete végét is látnunk, hogy még a keresztje is, a kivégzésének a helye is szószéké változott, mert annyira szeretett téged és az embereket, hogy még onnan is rólad beszélt nekik, és hozzád hívogatott másokat. Kérünk téged arról, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy az utolsó lehelletünkig így tudjunk téged szeretni. És ilyen szenvedélyes elkötelezettséggel tudjuk mások felé közvetíteni a te szeretetedet, a te evangéliumodat. Köszönjük néked igédnek mai tanítását, és kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben az ige üzenetét. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket, családjainkat, egész országunk népét. Áld meg ismerőseinket, testvérgyülekezeteinket, és tekints, Urunk, az egész népünkre, és adjál fölemelkedést, hozzád való megtérést a mi nemzetünknek. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, hirdetem, hogy gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk jövő héten, és ezekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Annyit hirdetek még, hogy akik jöttek be a kert felüli kapun, láthatták, hogy van ottan egy bicikli tartó állvány. Lehet ott hagyni a bicikliket, de aki ott hagyja, azt kérem, hogy hozzon egy lakatot, aztán láncolja le, nehogy valaki bejöjjön a kapun, és ellopja a biciklit. Tehát oda tegyék a bicikliket, de láncolják, lakatolják oda, zárják le a testvérek a biciklit, amit oda tesznek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 265. éneket. 265. éneket a kijelölt verseivel énekeljük, vagyis az első, második és hatodik versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. A 265. énekünk első, második és hatodik versét énekeljük, az első vers így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden útadat. Himnuszunkat